Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek, drága testvérek! A mai alkalommal arról szeretnék szólni, hogy mit tegyünk akkor, hogyha anyagi vagy más természetű veszteségek érnek bennünket, van-e lelki haszna az életben a megelégedettségnek. Tehát ezt a témát szeretném érinteni, mert hát bizonyos szempontból aktuálissá vált a mi számunkra is, a mi családunk számára is, ezért választottam ezt a témát. A tegnap figyelmetlenségből anyagi kárt okoztam elsősorban saját magunknak, és kellemetlenséget másnak. A részleteket nem szeretném elmondani. Tény az, hogy ez az anyagi kár nem annyira jelentős, de annyit viszont ér, hogy az embernek fájjon. Hát itt erről van szó, és nagyon megnyomta a lelkemet. Éppen kora délután volt, és rányomta a bélyegét a készülésemre, és hogy Istenem, itt van az előkészületi nap, pontosan ennek most kellett történni. Úgyhogy kimentem imádkozni és sétálni a falu szélére, és a Jóistennel beszélgettem erről a dologról, de gyakorlatilag úgy jöttem vissza, hogy nem tudtam teljes békességre jutni. Természetesen az Úr Jézusra bíztam magamat, és ezt a helyzetet többet nem tehettem. Késő délután felhívtam az egyik munkatársamat, és említettem neki, hogy hát lelkileg nagyon nem vagyok jól, és nem kérdeztem meg, hogy hát mi történt, mint ahogy ilyenkor esetleg egy hittestvétől az ember hogy vágyakozik rá, hogy hát részesedik, egy kicsit meghallgatja az embernek a problémáját, hanem adott egy jó tanácsot. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, hogyha lelki gyötrelmeitek, fájdalmaitok vannak, senki nem kíváncsi arra, hogy mi van veled, de azért tanácsot tud adni. Szóval értitek a helyzetet, de az az érdekes, hogy viszont a tanács az tényleg jó volt. Hasznos volt ez a tanács, tehát hálás vagyok érte a Jóistennek. És azt tanácsolta nekem, hogy beszéljek az aktuális lelki problémámról és a megoldásról a Biblia szerint. És ez azért volt jó, mert én elkezdtem akkor ezzel foglalkozni, és így készült el a mai napra ez az igehirdetés. Tehát ezért választottam ezt a témát igehirdetésképpen, hogy mit tegyünk akkor, hogyha anyagi vagy más természetű veszteségek érnek bennünket, és van-e lelki haszna az életben a megelégedettségnek. Tehát ehhez a témához Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levélből, a 6. fejezetből választottam egy szentírási szakaszt, és a 6. fejezet 6. versétől így olvasom az Isten igéjét. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, csapdába vagy kelepcébe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejettek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövesd az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, az isteni szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivatattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok tanú előtt. Kedves testvéreim, ilyen előzmények után eléggé megterhelt lelki állapotban fogtam neki ennek az ige szakasznak a tanulmányozásához, és végignéztem néhány hivatkozást, például Jób könyvében az első fejezet 21. versét is elolvastam, és ott a következő van megírva, és mondta Jób: mezítelen jöttem ki az én atyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak szent neve. Hát biztos, hogy az Úr adta azt, ami van, de hát a figyelmetlenségből én játszottam el, nem mondanám azt, hogy az Úr vette el, és eszembe jutott, hogy jó, mennyire istenfélő, bűngyűlölő, igaz ember, és fedhetetlen volt Isten színe előtt, és hogy mennyire oda tudta tenni a veszteségeit, el tudta fogadni, és oda tudta tenni Isten kezébe, és én mennyire viszont nem tudom ezt megtenni. Abban a pillanatban nem tudtam megtenni. És az is eszembe jutott, hogy Jobot nagyon komoly csapás sorozat érte, amit mi föl sem tudunk fogni, mert annak a 0, nem tudom hány tized részét sem éltük át, mint amit Jób átélt. És hogy nem esetleg ez a megpróbáltatások kezdete, amiben most nekem részem van, és egy kicsit úgy meg is döbbentem, megijedtem ettől a gondolattól, és azt mondtam, hát távol legyen tőlem, hát én nem tudom ennek a negyedét se elviselni, mint amit Jób elvisel. Tehát ebből is láthatod, kedves testvérem, hogy mennyire nem jól fogadtam ezt a nehézséget, ami a tegnap délután ért bennünket. Kedves testvéreim, viszont pozitív híreim is vannak, mert azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik, hogy egy-egy problémával szembenézzünk, hogy fogadja azt a környezetünk, azok, akik minket szeretnek. Hát a kedves feleségem nem méltatlankodott, hanem inkább vigasztalt és bátorított. Egy kicsit nagyra nyitotta a szemét, amikor a kár mértékét említettem, de nagyon uralkodott magán és mellettem állt. Csak én nem tudtam magam mellett állni. A lelkem mélyén inkább tudtam, mint reméltem azt, hogy a Jóisten biztosan, hogy jóra fogja ezt fordítani, de valahogy nem tudtam megvigasztalódni, mert továbbra is a kár mértéke fennállt. Ezért is volt aktuális ez az ige szakasz, hogy én magam vizsgáljam meg magamat ennek a fényében, és utána álljak elétek, és mondjak valamit. És amiközben ezzel foglalkoztam, testvéreim, közben hazajött az elsőszülött fiam István a munkából, és hát elmondtam neki, hogy mi történt, és néhány perccel később a kárnak a fedezetének egy kisebb részét ő azonnal a saját zsebpénzéből kitette. És ez nagyon mélyen érintett, tudjátok, testvéreim, mert pont tőle nem akartam elfogadni erre vonatkozóan, hanem minden szülő a gyermekének szeretné hagyni, főleg, hogyha most indul el az életben, semmit nem akar elfogadni ebben a tekintetben, és ezért különösen jól esett a fiam részéről ez a gesztus. És ezt csak azért mondom el, hogy már nehogy valaki azt gondolja, hogy itt rejtett felhívás történik adakozással, mert távol legyen tőlem, én nem szeretnék senkitől elfogadni semmit, hát én bízom benne, hogy az Isten megoldja ezt a problémát, mert benne bízom, és nem másban. Ahogy tovább forgattam a Szentírást, és gondolkodtam, azt úgy gondolom, hogy megértettem, hogy a Jóisten miért engedte meg nekem ezt, ami itt megtörtént. Két dolog jutott eszembe, és két dolgot értettem meg. Először is figyelmeztetni akar, hogy a bűneimbe tovább ne maradjak, hanem kicsit vegyem sokkal komolyabban a bűn elleni küzdelmet. Úgy gondolom, hogy ez az Isten részéről egy figyelmeztetés volt az én számomra. A másik pedig egy másik fajta figyelmeztetés, tehát nem csak egy intés, hanem egy komoly figyelmeztetés, ugyanis ez pontosan a Timóteushoz írott első levél 6. fejezetének a végén található. És úgy gondoltam, hogy ez nekem szól. Ezt írja Pál apostol Timóteusnak. Ó Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva. Elfordulván a szentségtelen üres beszédektől, és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől, amelyel némelyek kevékedvén a hit mellől eltévejedtek, kegyelem veled, amen. Hát amit úgy gondolom, hogy a Jóisten figyelmeztetésként mondhatott nekem, vagy gondolhatom, hogy ez lenne az, hogy forduljak el a hamis nevű ismeretnek az ellenvetéseitől. Ugyanis testvéreim, elsősorban evangelizációs indítékból elkezdtem foglalkozni az ős magyar kutatással és az ős magyar vallásnak a különböző részeivel, amelyek hát nem olyan egyszerű kérdéseket tárnak fel, és bizonyára egy picit több időt foglalkoztam ezzel, mint amennyit kellett volna. És úgy érzem, hogy a Jóisten figyelmeztetett, hogy a helyes egyensúlyt megtartsam. Mindenek előtt az ő szent igéje és a kötelességeim és az Istennek oda szentelt szolgálatom legyen az elsődleges, még hogyha az indítékom tiszta is, mindenek előtt Isten előtt, de azért forduljak el a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől. Nyilván ott sem minden hamis, tehát szeretném hangsúlyozni, hogy vannak ott is jó meglátások és helyes gondolatok, ami például a történelmi részeket illeti. De hát ami az ős magyar vallást illeti, egybevetve a Bibliával, Új és Új Szövetség tanításával, az természetesen sok és területen eltér egymástól is, és nem hozható közös nevezőre. Na most az ige szakaszt, amikor először a tegnap a kezembe vettem, még vitatkoztam a Jóistennel, mert ezt olvastam itt a 6. fejezetnél, a 6.-7. versben, De valóban nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. Gondoltam magamban, hát nem olyan nagy dolog ez, hát most az ember nem saját magának gyűjt, vagy ha van is valamiért, még ha nem is gyűjtötte, hanem a szeretteire, a gyermekeire adja. Most akkor, most ez nekem nem mond semmit. Tehát ebből is láthatod, hogy mennyire fölzaklatott lelki állapotban voltam. Úgyhogy tovább vitatkoztam a Jóistennel, hogy miért írja a Szentírás azt, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Mint hogyha a Jóisten nem gondoskodott volna hajlékról is, otthonról is. Mert gondoskodott. Mégis ezt fölvetettem, hogy miért nem írja azt is, hogy hát szükségünk van egy hajlékra is, vagy valahová lehajtsuk a fejünket, miközben az emberfiának, Jézus Krisztusnak nem volt hová lehajtani a fejét. És mi miért gondoljuk, hogy tanítványként többre méltattunk, vagy hasonlók. Úgyhogy ilyen lelkiállapotban tovább imádkoztam, és folytattam az igekutatást. Az igének a többi része úgy éreztem, és úgy gondoltam, hogy nem vonatkozik rám, mert hogy nem akarok meggazdagodni. Hát erről már rég letettem. Ugyanis egyrészt nem is értek hozzá, másrészt meg soha nem tudnék meggazdagodni, meg hívő emberhez nem is méltó az, hogy ilyesmire törekedjen, hogy meggazdagodjon. Úgyhogy teljesen letettem erről, úgyhogy ez nem tudott megérinteni ez a szakasz, de mégis volt valami, amin keresztül a Szentlélek mégis munkálkodott tovább a lelkemben, mert Pál apostol azt írja, hogy akik a pénz után sóvárognak, azok közül némelyek eltévejedtek a hittől, és átszegezték magukat sok fájdalommal. Hát ha nem is tévejedtem el a hittől, a Jóisten kegyelméből, úgy gondolom, hogy az ő kegyelméből állok, aki áll az ügyházon, hogy el ne essék, de anyagi vagy más lelki okokból bizony nekem is volt fájdalma. Akkor most probléma nekem a gazdagság, vagy a pénzhez való kötődés, vagy nem probléma? Hát akkor, hogyha anyagi veszteség ér, és akkor ez probléma, akkor mégiscsak itt van valami, amivel esetleg nem néztünk szembe. Természetesen vannak jó módú, jó lelkületű, igen nagy lelkű gazdag emberek is, akik sokat tesznek, nemes célokat támogatnak. Az evangélium terjedésének az anyagi feltételeihez lényegesen hozzájárulnak. Ők az igazán megtért keresztény hívők, mert jól tudják, hogy életüket, jövőjüket nem alapozhatják a bizonytalan gazdagságra, hanem egyedül a Jóistenre. Tehát nem erről van szó. Tehát szeretném ezt így zárójelbe tenni. A Jóisten mindannyiunknak viszont figyelmeztetést ad. Helyzeteket teremt, és figyelmeztet bennünket, és azt gondolom, hogy engemet is figyelmeztetett, és titeket is figyelmeztetni akar, hogy vajon sok tekintetben nem kötöttük-e magunkat oda a világhoz? Nem kötöttük-e magunkat oda a fizetésen keresztül ahhoz az eszközhöz, amit pénznek hívnak? Még hogyha a pénz szerelme nincs is ott az életünkben. Nem-e vagyunk kiszolgáltatott helyzetben sokkal inkább, mint amennyire lennünk kellene ebben a tekintetben? Hiszen a Jóisten egész világos útmutatásokat adott a hívő népének, az advent népnek erre vonatkozóan, hogy hogyan éljen, és éveket, évtizedeket adott, hogy erre fölkészüljünk, hiszen tudjuk, hogy valamennyien hiszük, és tudjuk, hogy Jézus második eljövetelét megelőzően rendkívül nehéz időszak köszönte erre a világra. Megtettünk-e mindent annak érdekében, hogy erre fölkészüljünk? Nyilván, hogy mi Jézus második eljövetelére készülünk, csak hogy előtte azért vannak még események. Tehát mindannyian bizonyos értelemben vagy fizetést kapunk a jó esetben a munkánkért, vagy valaki nyugdíjat, számlákat fizetünk, aggódunk az egészségünkért, ezért is, hogy nehogy munkahelyünket elveszítsük, mert félünk az elszegényedéstől, a betegségektől, a haláltól, és még ki tudja mennyi mindentől. Miért nem mondjuk ki ezeket, testvérek? Mindenkinek vannak ilyen küzdelmei a lelkében. Pedig valóban nagy nyereség az Isten igéje szerint az Istenfélelem megelégedéssel. Valóban nagy nyereség a Biblia tanítása szerint az Istenfélelem megelégedéssel. És tudjátok, amikor az első reménysugarat az ember meglátja, vagy a természet szépségében felismeri az Istennek a jóságát. Mikor kimentem imádkozni, a naplementének már az utolsó sugarai is eltűntek, éppen csak a felhőket láthattam, meg a domboknak a körvonalait, de eldöntöttem, hogy én ennek akarok örülni, és ennek akarok hálát adni. És nem azon akarok állandóan rákódni, hogy most akkor mi van. Meg akarom ragadni az Istennek a szeretetét. És a többit a Jóistenre bízom. És tudjátok, időközben elolvastam egy bizonyságtételt is. És a Jóisten éppen a tegnapi napra adta ezt a bizonyságtételt, és szeretném most ezt a bizonyságtételt, vagy ennek egy részletét felolvasni nektek is, mert én ebből erőt merítettem. És azt gondolom, hogy ebből ti is meríthettek erőt. Így olvasom. Imánk ez legyen az 51. Zsoltár. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten is, az erős lelket újíts meg bennem. Legyetek őszinték önmagatokhoz. Legyetek olyan komolyak és kitartóak, mintha a földi életetek ettől függne. Ez olyan fontos kérdés, melyet Isten és önmagatok között rendeznetek kell, mégpedig az egész örökké valóságra. Akik beismerik lelki szegénységüket, akik érzik, hogy semmi jó sincs bennük, azok Krisztusra tekintve erőt és igazságot nyerhetnek. Ő mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Krisztus felajánlja, hogy szegénységünket kegyelmének gazdagságával cseréljük fel. Bár nem vagyunk méltók Isten szeretetére, azonban kezesünk Krisztus méltó rá, és teljesen üdvözítheti is mindazokat, akik hozzá közelednek. Lehet, hogy múltunk rendkívül szomorú, a jelenlegi helyzetünk pedig még csüggesztőbb, de ha úgy megyünk Krisztushoz, ahogy vagyunk, gyengén, elhagyottan és nyomorult állapotban, ami részvételes megváltunk, elénk jön, átölel bennünket, igazságának fehér ruháját adja ránk, és így vezet bennünket az Atyához. Az áldást hozó üdvözítő ott áll azok előtt is, akiknek szemeit úgy elhomályosítják a könnyek, hogy nem képesek felismerni őt. Szeretné megfogni a kezünket, szeretne vezetni bennünket, hogy gyermeki bizalommal tekintsünk rá. Szíve mindig tárva nyitva áll, aggodalmaink, fájdalmaink és gondjaink előtt. Örök szeretettel és jósággal vesz körül bennünket. Nyugalmat találhatunk nála, éjjel-nappal szeretetérő gondolkozhatunk. Lelkünket a mindennapi élet gondjai és bajai fölé emeli, és belső békét ad. Gondolatok a Hegyi Beszédről című könyvből és a Jézushoz vezető út című könyvből. Vannak ezek a bizonyságtételek. És azt gondolom, testvéreim, hogy amikor ezeket a gondolatokat elolvastam, akkor azt mondtam, Uram, én akarom érezni a te szeretetedet. Könnyebbíts meg a terhet az én lelkemen. Én hozzád menekülök, segíts rajtam, Istenem. És a Jóisten bizonyára meghallgatta az imámat. Mert estére, miközben készültem erre az ige hirdetésre, teljes mértékben megnyugodtam, Istenre tudtam bízni a helyzetünket, és a Jóisten békességet és vigasztalást adott, sőt a reménységnek a sugarát, az első sugarát is felvillantotta, azáltal, hogy a feleségem és az elsőszülött fiam ehhez a kérdéshez hozzáállt. De mit teszünk akkor, amikor nem jobb, hanem rosszabb lesz a helyzet? Amikor nem javul a helyzet, hanem rosszabbodik. Akkor is tudunk bízni az Istenbe, amikor a világosság helyett egy kicsit a nagyobb lesz a sötétség. Testvéreim, ezek az idők is közel vannak. Tudunk-e akkor is rendületlenül hinni és bízni a jó Istenbe? Úgyhogy vizsgáljuk meg önmagunkat, őszintén, Isten igének a fényében, hogy mennyire vagyunk Isten félelemben, Isten iránti szeretetben, megelégedve, békességgel a jó Istennel. Tehát megtapasztaltam, hogy az Úr reményt adott, megmutatta szeretetét, megmutatta számtalanszor az életünk folyamán, hogy mellettünk áll, hogy nem hagy magunkra, hogy fogja a kezünket. És mégis sokszor aggodalmaskodunk, én magam is van, amikor elcsüggedek, ahelyett, hogy az Isten szeretetét meg tudnám ragadni. Testvéreim, a Jóisten, amint mondom, teljes békességet adott, és a reménységnek az első sugarát is felvillantotta a lelkemben. Testvéreim, a Jóisten viszont figyelmeztet bennünket, Krisztus váró adventistákat, minket figyelmeztet, hogy olyan életformát alakítsunk ki az ő segítségével, amelyben nem vagyunk teljes mértékben kiszolgáltatva ennek a világnak, és annak mozgató eszközének, a pénznek. Ha szabad ezzel a hasonlattal élnem, egy széknek négy lába van. Legalább az egyik lábát a széknek oldjuk meg valahogy. Törekedjünk, tegyük meg az első lépést, hogy ne mind a négy lábbal a világban legyünk. A szívünk az Krisztushoz kötődjön, és kezdjünk el valami olyan életformát élni, ami kicsit közelebb visz a természethez, a termőföldhöz, a kerti munkához. És tudjátok, azáltal, hogy vidékre költöztünk, tulajdonképpen megnehezítettük az életünket. Sokkal nehezebb az életünk, mint korábban. Sok tekintetben.
De a Jóisten jobban tudja, hogy mi válik a javunkra. Jobban tudja, hogy a jelen fejlődésünket mi segíti. Jobban tudja, hogy mi áll előttünk, a világ előtt, és mi az, amire számíthatunk. És hitből engedelmeskedjünk neki. Minden körülmények között. Kérjünk ehhez erőt, és adjunk hálát mindenért, ami van, és ne zúgolódjunk, és ne panaszkodjunk. Sajnos ettől a jellemhibától nekem is meg kell szabadulni. Gyakran panaszkodok, vagy zúgolódok a feleségemnek. Ez nem helyes, testvéreim. Sokkal többet kellene az Istenhez fordulni, vele békességre jutni, vele megbeszélni a dolgainkat, és a reménységet adni az embertársaink, hittestvéreink számára. Úgyhogy testvéreim, vizsgáljuk meg magunkat, hogy mennyire vagyunk Istenfélelemben, Isten iránti szeretetben megelégedettek. Vagy az állandó elégedetlenség és főként a félelmek mérgezik a lelkünket és az életünket minden nap, miközben hívőnek tartjuk magunkat. A Szentírás figyelmeztet, hogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Nem azt mondja, hogy a pénz minden rossznak a gyökere, hanem a pénz utáni sóvárgás. A pénz szerelme. Ez a minden rossznak a gyökere. Mert előbb elveszi az időnket. Belehajszoljuk magunkat esetleg olyan munkába és olyan tevékenységre, hogy kicsit több pénzhez jussunk, aminek következtében elmegy az időnk. Az az időnk, amelyet mások szolgálatára kellett volna fordítani, az imádságra, a jelenfejlődésre kellett volna fordítani. És belekerülünk egy csapdába, egy mókuskerékbe, amiből nagyon nehéz kilépni. Válhatnánk ehelyett Krisztusibb emberré, hogyha odaszánnánk az időt a Jóistennek, és az Isten szándékai szerint használnánk fel az időt, mind a munkára, mind az imádságra és a szolgálatra. Ezután mi történik, ha az ember elindul a pénz szeretete után? Az deformálja a szívünket, meghatározza a gondolkodásunkat. És ha már meghatározza a gondolkodásunkat, akkor mi történik? Ahogy az ember a szívében gondolkodik, olyan ő. Példabeszédek könyve 23. fejezet 7. verse, a Károlyi fordítás ezt nem jól fordítja, de az is figyelemre méltó, ahogy ott van, ahogy számírgatja magában a falatot. Olyan ő. Ahogy az ember a szívében gondolkodik, olyan ő. Ettől kezdve egyre jobban a pénznek fogja alárendelni magát és mindent, kapcsolatait és mindent, ami van. És lassan az ember közel kerül a 30 ezüst pénzhez, amiért Júdás eladta a megváltót. Testvéreim, ez egy csapda, ismerjük ezt föl, és könyörögjünk az Úrhoz, és vigyük elé az életünket, ne engedjünk a kísértésnek. Pál apostol által így szól az Úr. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövesd az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, az isteni szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget, harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok tanú előtt. Mi megvallottuk a hitünket hittestvéreink előtt, nyilvánosan mindannyian, amikor megkeresztelkedtünk. A vallástételkor is, és a keresztség során is megvallottuk. Legyünk hűségesek az Úrhoz, és keressük az Urat szüntelen. Például, kövesd az igazságot. Ne csak az Isten törvényének igazságát, lelkület nélkül, hanem kövesd Jézus Krisztust, aki maga az igazság. A lelkületében is. Az emberekhez való viszonyában is. Legyél méltányos. Még ha károd is származik belőle, vállalt. Mindenki ne csak a maga hasznát nézze, hanem a másokét is, tanít az Isten igéje. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki a kicsiben hűtlen, az a nagyban is hűtlen. A Szentírás szerint. Törekedj hát igazságosságra. De kövesd az Isten félelmet is, azaz légy Istenfélő, szeresd az Urat, és kerüld a bűnt. Az Isten félelem ezt jelenti, hogy kerülöm a bűnt. Semmilyen körülmények között az Istent, aki engem szeret, és aki mindent megtett az én üdvösségemért, nem akarom megbántani. Az Úr Jézus így figyelmeztet bennünket, Lukács evangélium a 12. fejezet 5. versében, hogy attól féljetek, ne attól féljetek, aki a testet és a lelket, vagy a testet megöli, hanem attól, aki a testestől, lelkestől a gehennára tud vetni titeket. Nézzük csak meg ezt az ige szakaszt, mert gyakran nem is ért. Lukács 12.5. Érdemes még más fordításokkal is egybevetni, és végig gondolni, hogy kinek van hatalma arra, hogy bárkit is Gehennára vesse. Tehát akkor a Lukács evangélium a 12. fejezet 5. verse alapján, vagy 5. versét így olvasom, de mondom néktek, kitől féljetek. Féljetek attól, aki minek utána megöl, van arra is hatalma, hogy a Gehennára vessen. Bizony mondom néktek, ettől féljetek. Vizsgáljuk meg otthon ezt az ige szakaszt, testvéreim. Tehát tovább is lépek egy pillanatig. Jobb istenfélő volt, bűngyűlölő, igaz és fethetetlen. Ragad meg az Isten ígéreteit hittel, tehát kövesd a hitet. Tehát kövesd az igazságot, ahogy olvastam, kövesd az istenfélelmet, és ragad meg a hitet. Az Isten ígéreteibe vetett hittel állj meg az Úr színe előtt. Amíg némelyek a gazdagság utáni vágy hajszában eltévejedtek a hittől, addig te, ó Istennek embere, maradj a teher alatt, és bízzál az Úrban. És amikor emberileg reménytelennek látszik, akkor is bízzál a te Istenedben. Az Isten megpróbál, de nem hagy el. Megengedi, hogy megmutatkozzék, hogy mi lakozik a szívünkbe. Megengedi a jó Isten ezeket a különböző helyzeteket, megpróbáltatásokat, hogy eközben kiderüljön, hogy mi lakozik a szívünkbe. Hogy utána azzal, amire ráébredtünk, oda megyünk-e a jó Istenhez, megvalljuk-e bűneinket, kérjük-e, hogy vegye el, hogy szabadítson meg, és adjon nekünk tiszta szívet, vagy pedig mind visszazökkenünk a hétköznapok kerékvágásába. Bizony, a jó Isten megengedi ezeket, és a javunkra engedi meg, hogy megszabadítson a hibáinktól, jellem gyengeségeinktől. De kövessük a szeretetet is, méghozzá az isteni szeretetet, mert itt a görögben az agapé van. Ahogyan én szerettelek titeket, mondja Jézus, úgy szeressétek ti is egymást. Van-e mulasztásunk ezen a téren? Milyen a mértéke Krisztusnak a szeretetének? Tudunk-e úgy örülni egymásnak? Tudunk-e úgy egymásnak szolgálni, mint ahogy Krisztus szolgált a tanítványainak? Ahogy megmosta a lábukat, és ahogy az életét odaadta, értünk. Kövesd a békességes tűrést. Legyél béketűrő. Akkor is, amikor együttézés helyett csak egy tanácsot kapsz. Kapsz egy tanácsot. Mégiscsak a hasznomra vált ez a tanács. Mindenképpen. Lelki értelemben elsősorban. Az Isten igéje arra tanít, hogy viseljétek el egymás szeretettel. Ha vele együtt tűrünk, vele fogunk a mennyben uralkodni is. Végül pedig, testvéreim, ne háborogjunk és ne panaszkodjunk mindenért, mint ahogy sajnos nálam is ez előfordul, hanem tanuljunk meg Krisztustól szelídnek és alázatos szívűnek lenni. Töltsünk több időt Krisztussal. Több időt az imádságban, az elmélkedésben, a bibliaolvasásban, és akkor Krisztushoz hasonlóbbakká leszünk. Azért, hogy végre nyugalmat találjon a mi lelkünk, ő benne. Adja a jó Isten, hogy amikor megpróbáltatások érnek, nehézségek, akár anyagi természetű, akár más megpróbáltatások, akkor tudjunk minden körülmények között Krisztusra tekinteni, és ne összeomlani, összetörni a megpróbáltatások alatt, hanem ahelyett a büszkeségünk törjön össze, az egónk, és menjünk oda a Krisztushoz, maradjunk vele, és kérjünk tőle kegyelmet, mert egészen biztosan, hogy át fog ölelni, és velünk lesz. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.